Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, várjad az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva testvérek, énekeljük a 393. számú dicséretet. A 393. számú dicséretünk a 68. Zsoltár dallamára énekelhető. Ne csüggedj el, kicsiny sereg! Folytassuk imádsággal. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy el is csüggöd a lelkünk a lelki harcainkban, a hétköznapok terhei közepette. Te nálad akkor is megerősödhetünk, megerősíted a hitünket, élő reménységet adsz a reménytelen helyzetekben is. Köszönjük, Urunk, hogy aki téged vár, az nem szégyenül meg. És olyan jó volt most azt énekelnünk, hogy mellettünk is ott áll a mi Krisztusunk, az élő Úr. Köszönjük, hogyha a mai napon is tapasztalhattuk az Úr Jézus erejét a munkahelyen vagy a családban. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy Te mindig azt adod nekünk, amire éppen szükségünk van a hétköznapok során is. Köszönjük a sok igét, amit hallgathattunk az ünnepek alatt. Köszönjük az úrvacsorai közösségeket. Kérünk, hogy most a munkanap végén is szólíts meg bennünket személyesen. hagy tudjunk igazán elcsendesedni. Ha bármelyikünknek zaklatott a lelke még, a te békességet töltse be az ő szívét is. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy. Szeretnénk téged imádni. Hallgass meg a könyörgésünket Jézus érdeméért. Amen. A Krónikák első könyve 19. részéből olvasom Isten írott igéjét. Református kalauzunk szerint mai napra kijelölt bibliai ige szakasz ez. Krónikák első könyve 19. része. Isten írott igéje így szól hozzánk. Történt azután, hogy meghalt Náhás, az Ammóniak királya, és utána a fia lett a király. Dávid így gondolkodott: szeretettel bánok Hánunnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Ezért Dávid követeket küldött, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid szolgái az Ammóniak országába Hánunhoz, hogy megvigasztalják, ezt mondták az Ammóniak vezérei Hánunnak: azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért jöttek ide a szolgák, hogy kifürkészék, kikémleljék és feldújják az országot. Elfogadta azért Hánun Dávid szolgáit, megnyíratta őket, ruhájuk felét fenekükig levágatta, és visszaküldte őket. Ezek elmentek, de amikor jelentették Dávidnak, hogy mi történt az embereivel, eléjük küldött, s mivel igen csúfát tették azokat az embereket, ezt parancsolta nekik a király: maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok, akkor térjetek vissza. Amikor látták az Ammóniak, hogy meggyűlöltették magukat Dáviddal, elküldtek Hánun és Ammon fiai 1000 talentum ezüstöt Arám Naharaimba, Arám Malkába és Cóbába, hogy harci kocsikat és lovakat fogadjanak zsoldjukba. Zsoldjukba fogadtak 32 000 harci kocsit, és Maáka királyát is hadi népével együtt. Ezek megérkeztek, és tábort ütöttek Medébá előtt. Az Ammóniak is összegyűltek városaikból, és hadba vonultak. Amint ezt meghallotta Dávid, elküldte Joábot egy egész sereggel, a legvitézebbekkel. Kivonultak az Ammóniak is, és csatarendbe álltak a város bejáratánál. A királyok pedig, akik segítségére jöttek, külön álltak fel a mezőn. Joáb látta, hogy elől is, hátul is támadás fenyegeti. Ezért kiválogatta egész Izrael színe javát, csatarendbe állította őket az arámokkal szemben, a hadinép maradékát pedig testvérének Abisajnak a vezetésére bízta, és ezek az Ammóniakkal szemben álltak csatarendbe. Ezt mondta: ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre. Ha pedig az Ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én segítek neked. Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk városaiért. Az Úr pedig tegye, amit jónak lát. Akkor Joáb rohamra indult hadinépével az arámok ellen, és azok megfutamodtak előtte. Amikor az Ammóniak látták, hogy az arámok futnak, ők is megfutamodtak Joáb testvére Abisaj előtt, és bementek a városba. Joáb pedig Jeruzsálembe ment. Amikor az arámok látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, követeket küldtek és felvonultatták a folyamon túli arámokat, Sófak Hadadézer hadseregének a parancsnoka állt az élükön, jelentették ezt Dávidnak, aki összegyűjtötte egész Izraelt, átkelt a Jordánon, megérkezett hozzájuk és fölsorakozott velük szembe. Csatarendbe állt Dávid az arámokkal szemben, és ők megütköztek vele. De megfutamodtak az arámok Izrael előtt, és megölt Dávid az arámok közül 7000 harci kocsin küzdő embert és 40 000 gyalogost. Sófakot a hadsereg parancsnokát is megölte. Amikor látták Hadadézer szolgái, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, békét kötöttek Dáviddal, és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem voltak többé hajlandók segíteni az Ammóniakat. A Krónikák első könyve a babiloni fogságból szabadult zsidóságnak iratott akkor, amikor elkészült. Ez azért fontos, mert nem véletlenül találunk benne sok hasonló kijelentést, vagy ugyanazt a kijelentést, amit a Sámuel könyveiben vagy Királyi könyvében olvasunk. Ugyanis Isten szerette volna a fogságból szabadult népét, akiknek szükségük volt a fizikai újjáépítésre, újjáépülésre, a lelki megújulásra. Egy egészen új nemzetnek kellett fölállnia a babiloni fogság után, és Isten szerette volna őket bátorítani a régmúlt eseményeivel. Olvassák újra, emlékezzenek arra, hogy milyen nagy dolgokat tett velük Isten, ki volt az az Úr, aki mellettük volt a régi időkben is, és ebből következtethetnek arra, ki lesz mellettük most is, és a jövőben is. Ha Esdrás vagy Nehémiás könyvére gondolunk, akkor emlékezzünk arra, mennyi fenyegetésben volt részük a fogságból szabadult Izraelnek, Júdának. De megsegítette őket az Úr. Itt a Krónikák első könyve mostani felolvasott ige részében abban nagyobb szövegkörnyezetbe ugrottunk, amikor Dávid hősi tetteiről ír a Szentíró. Azt olvashattuk tegnap a 18. részből, hogy Dávidot megsegítette az Úr, bárhová ment. Dávid ideje alatt nagyon sok területet foglaltak el, Izrael földje nagyon nagyjá lett, és milyen érzés lehetett ez a fogságból hazatérteknek, akik nagyon kis szűk helyen tartózkodhattak, hogy Isten hogyan segítette híres királyukat, Dávidot, hogyan segíthet majd bennünket is. És a 19. részben ezekkel a bizonyos ammóniakkal való harcáról hallhattunk. Dávid győzelmei terület szerzése is azt hirdette a fogságból szabadultaknak, az Úr, amikor újjáépít bennünket, mindent megad, amire szükségünk van. Ha kell, visszaadja a régi dicsőséget is. A mostani igénkben, itt a 19. részben Joáb megjegyzését, bátorító szavait szeretném majd vizsgálni, és azt figyelni, hogy Isten népének, a fogságból szabadult zsidóságnak is, meg nekünk is, amikor az Úr harcait harcoljuk, akár lelki, akár fizikai értelemben, akkor miért van szükség nagyon józan lelki látásra a harc stratégiája miatt? Miért van szükség az Úrtól kapott bátorságra és erőre? És miért van nagyon nagy szükség az Úr akaratára való hagyatkozásra, alázattal? Joáb hogyan tudott nagyon józan, bölcs stratégaként megharcolni az ellenséggel, hogyan kapott ő is bátorságot és erőt, és hogyan tudta ő is kimondani, legyen úgy, ahogy az Úrnak kedves, hogy legyen minden úgy, történjen minden úgy, ahogy az Úr jónak látja. Szomorú azt látni, hogy az ammóniak most megint nagyon gonoszul viselkednek. Pedig ők Ábrahám unoka öccsének, Lótnak a leszármazottai. Az eddigi történeti írásokból kiderülhet, hogy talán egyedül ez a bizonyos Náhás király idején volt békesség Izrael és az ammóniak között. Korábban mindig háború dúlt. Az egyik legkeresebb történet a Jefte története a Bírák könyvében, aki a lányára nézve is kimondott egy ígéretet Istennek, ha győz az ammóniak ellen. Vagy Nehémiás könyvében a fogság utáni időszakban olvasunk egy ammónita Tóbiásról, aki nagyon sok gondot okozott a hazatérteknek. Náhás alatt azonban békesség szövetsége volt a király és Dávid között. Ezért történt, hogy Dávid a halálakor szerette volna Hánunt, a fiát, megvigasztalni. És mint olvastuk, Hánun a jóért gonosszal fizet. Az emberei tanácsára meggyalázza a követeket. Ezzel tulajdonképpen Dávidot magát, az Úr nevét gyalázza meg. Az is nagyon fontos a történetben, hogy nem Dávid kezdeményezte a háborút, noha olvashattuk, hogy gyűlöletességké váltak Dávid előtt, hanem Hánun, amikor rájött arra, hogy mit tett, ahelyett, hogy bocsánatot kért volna hivatalosan, személyesen, inkább háborút kezdeményez. És szeretne biztos lenni a győzelemben, ezért fogadott föl zsoldosokat. A történet folytatásából kiderült, Dávid a legjobb katonai hadtestét küldi Joáb vezetésével ebbe a háborúba, de mint kiderül, így is komoly bajba kerültek, mert túlerővel szemben kell harcolni Joábnak, és elől és hátul is érkezik az ellenség. Ez az egyik legveszedelmesebb harci helyzet. És mit tesz Joáb? Fontos, hogy most nem Dávid harcol, nem Dávid vezetésével, majd csak a végén, a történet végén olvastunk, hogy Dávid is ott volt, hanem Joábnak kell döntenie. Olvastuk ezt a kifejezést, hogy Joáb látta. Mint bölcs és igen képzett hadvezér, nagyon józanul fölmérte Izrael hadseregének a helyzetét. A stratégiáját is ennek az alapján alakította ki. Mit is látott Joáb? Olyasmit látott ezen a bizonyos hadszíntéren, ami neki nagyon ismerős lehetett. Mert az ő hadtörténeti könyveiből és a hadászati könyveiből ezt tanulhatta meg. A Tórának, Mózes 5 könyvének az egyik részében van egy hadviselési törvény. 5. könyve 20. részében így kezdődik. Amikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet. 2. Isten kijelentésében tehát már Mózes idejében is azt hangsúlyozta, hogy amikor Izrael népe harcba megy, akkor látni fog nálánál nagyobb számú és erősebb népet. Joábnak akkor kellett volna csodálkozni, hogyha ő van túlerőben, hogyha az ő harci helyzete a kedvezőbb. Isten már Mózesnek elmondta, hogy ti mindig kevesebben lesztek. Nem azért szeretett titeket az Úr, mert minden népnél többen volnátok, hanem minden népnél kevesebben vagytok. Izrael minden hadvezére tudhatta, hogy amikor hadba megy, háborúznia kell, akkor mindig ő lesz kisebbségben. Emlékszünk olyan történetekre, amikor úgy érezte Izrael, hogy ők vannak többségben. Nem sok ilyen történet van. Én egyre emlékeztem készülés közben az Ai esetére. Amikor Jerikót legyőzték csodálatosan, és menni kellene Ai ellen, akkor a kémek büszkén jelentik, hogy elég lesz csak néhány ezer katona, nem kell oda menni az egész hadseregnek, mert ők gyengék. És veszített is Isten népe. Amikor magába bízott, a maga nagy létszámába, erejébe, akkor vesztett is. Vagy gondoljunk Gedeonra, akiről énekeltünk az énekünkben. Gedeon hadserege milyen létszámról indult? Valaki emlékszik közöttünk? Mert 300-an maradtak. És több mint 100 000 ellen kellett harcolni. Ha 32 000-re gondolunk, akkor jóra gondoltunk. 32 000 több mint 100 000-rel szemben az is kisebbség, de az Úr szerint még ez is nagyon sok volt. Szóval amikor Joáb azt látja, hogy túlerővel kell szembenéznie, és elő és hátul is ellenség, akkor ő azt látta, amit tanult is a könyvekből. Isten törvényéből is. Ezért szeretném így mondani, hogy Joáb a mostani helyzetét is Isten igéje kijelentésének a fényében látja, értelmezi, és a stratégiát is e szerint alakítja ki. Joáb, mint hadvezér, az Úr szava szerint méri föl a helyzetét, és így kész az Úr harcosaként harcba menni. Én is olyan vagyok, szerintem, mint a testvérek többsége, hogy mi azért azt szeretnénk, hogyha mi lennénk a nagyobb létszámúak, és mi lennénk mindig a győztesek. És nem kéne nagyon harcolni, mert velünk van az Úr, és akkor minden egyből megoldódik. Gondoljunk arra, hogy a fogság utáni zsidóság sokkal kilátásnalabb helyzetben volt, mint Joáb Dávid idejében. És velük is ott volt az Úr, de nem mindig tapasztalták azonnal a győzelmeket. A mi lelki harcainkban is igaz ez. Nekünk is jó tudatosítani, hogy amikor hadba megyünk lelki harcokba, akkor magunkban soha nem lehetünk többen, és magunkban soha nem lehetünk erősebbek az ellenségnél. Nekünk, hál' Istennek, nem kell a szószoros értelmében háborúzni, de ismerjük az újszövetségi meg az ószövetségi kijelentést, hogy milyen kemény harcai vannak ma is Isten népének. Akár a bűnnel szemben a kísértésekre gondolva, akár egyszerűen arra figyelve, amikor engedelmeskedni kell az Úrnak, amikor szeretnénk a hívő életet élni, de ott is érkezhetnek támadások, nehézségek, próbák. Az ellenség, a sátán, aki ott van minden lelki harcunk mögött, amikor harcolni kell ellene, szándékát mi is ismerhetjük. Pál írja a levelében, ismerjük a szándékait, mert Isten leleplezte előttünk is. A sátán mindig túlerőben van, ha csak magunkban vagyunk. És a sátán mindig totális támadásra készül ellenünk. Ezért van az, ha lehet elől és hátul is támad. Nem csak egy fronton, hanem több fronton. Például valamelyikünk lebetegszik, a fizikai betegségnek vannak lelki terhei is. Elmegyünk az orvoshoz, vagy a kórházba, és ha ott nem úgy kezelnek bennünket, ahogy elvárnánk, akkor már is lelkileg még nehezebb elhordoznunk azt a próbát, ami egy testi betegségből kiinduló nehéz lelki harccá válhat. Isten mai népe sem lehet soha erőfölényben, csak úgy magától, ahogy Joábék sem. Az jutott eszembe, hogy maga az Úr Jézus is ezt élte át. Tanítványének nem véletlenül mondta, a lélek kész, de a test erőtelen. És ezt akkor mondta, amikor harcolnia kellett neki is lelki harcát a Getsemáné kertjében. Amikor a kísértés órája jött el számára. Még az egyszülött fiú is átélte azt, hogy a gonosz megáltalkodottan és totális támadással próbálja őt is letéríteni az útról. A stratégia, a józan stratégia tudomásul veszi, hogy van, amikor nem elég egyedül lennem a harcban. Kell segítség. És most még nem is az Úrra gondolok itt. Joábnak is szüksége volt Abisajra, a testvérére, aki nem csak lelki testvére volt, hanem vérszerinti rokon is. Mert két fronton kellett védekezni. És talán mi is átéltük már azt, hogy vannak olyan helyzetek, kísértések, próbák, amikor egyedül is meg tudunk állni az Úr erejével, de van, amikor szükség van a lelki testvére. Ha más nem, tudom azt, hogy imádkozik értem. És ezt tudatosítom is vele, meg ő is velem. Jézus se véletlenül kérte a három tanítványt, hogy imádkozzatok, meg a többieket is. Azaz ő messiási feladata volt, hogy nem imádkozhattak a barátok, a tanítványok. Akkor is ott. De Jézus is kérte. És arra is gondolhatunk, hogy az ördög egyik legravaszabb eszköze mindig, amikor gonosszal fizet a jóért valaki. Mert amikor az Úr szerint mi valakinek jót adunk, jót mutatunk, akkor mégiscsak elvárnánk a jót. Jót tett helyébe jót várj. De amikor gonosszal fizetnek, gonoszul válaszolnak, az ördögnek azért lehet nyert ügye, mert a gonosz válasz bennünket is próbál gonosszá tenni, bűnre vinni. Én úgy érzem, hogy amikor gonosszal fizetnek nekünk a jóért, akkor az igazságérzetünket mindig kemény támadás éri. Mert hívő emberként is mégiscsak azt várjuk, hogy jóval fizessenek. És ha nem teszik, akkor az igazságtalan. Akkor elfelejtjük könnyen azt, hogy szeretetben kéne ezt az igazságtalanságot kezelni. És ilyenkor nekünk is olyan jól esne visszavágni. És nem hagyni az igazságosan ítélőre, ahogy a Római Levél 12. részében is olvassuk. Hánun gonosszal fizetett a jóért, Nem azt olvastuk, hogy Dávid azonnal gyűlölettel megy és harcol ellene, hanem azt olvastuk, Hánun kezdeményezte a háborút is. Lehet, hogy Dávid nem is ment volna harcolni, mert jobban szerette annál Hánun apját. Ez a mi lett volna ha kérdése, csak azért akarom aláhúzni, hogy nem Dávid kezdeményezte a harcot, hanem az, aki gonosszal fizetett a jóért. Dávid megmaradt Isten emberének, és nem cselekedett semmit, sem elhamarkodottam. Amikor tehát ezt a gondolatot említem, hogy az Úr harcosa a lelki harcokban józan stratégiával harcol, azt értem alatta, amit Joábnál láthatunk, hogy ő fölmérte mindig a helyzetet Isten ígéje fényében, és tudta, hogy túlerővel kell harcolnia, mert Isten népe mindig kisebbségben van. És az ellenség mindig totális támadást intéz. Az ellenségen nem lehet kibékülni. Ezért kell valamit csinálni. A második gondolatban szeretném megemlíteni hangsúlyosan, hogy természetesen mindezt az Úrral. A józan stratégia mellett szükség van bátorságra és erőre. Azt mondja itt a Károli fordításban, légy erős, sőt legyünk bátrak, mindnyájan a mi népünkért és a mi Istenünk városaiért. A bátorság az nem a félelem hiánya, hanem a félelem mellett, vagy annak ellenére is megnyilvánuló lelki tartás, erő. Az itt szereplő héber kifejezés jelentése kettős. Jelenti az erőt, és jelenti a bátorságot. Erősnek lenni, bátornak lenni. Károly ezért fordította két különböző szóval. Légy erős, legyünk egyre erősebbek, légy erős, legyünk bátrak. Még a hadvezérnek is szüksége van Úrtól kapott bátorságra és erőre. Joábnak is szüksége volt erre, és a testvérét is bátorítja, aki fiatalabb nála, és természetesen az egész hadsereget. De hogy lehet parancsra bátornak és erősnek lenni? Nekünk mondhatják, hogy bátorság, hát az nincs. Mózes 5. könyve 20. része folytatódik, én tudatosan szerettem volna befejezni a kettős pontnál. Most újraolvasom. Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, kettős pont, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap és szóljon a népnek. És ezt mondja nekik, hallgass meg Izrael, ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel, a ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttük. Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon értetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. A folytatásban arról van szó, hogyha valaki szőlőt ültetett, akkor menjen haza, valaki eljegyzett mennyasszonnyal rendelkezik, menjen haza, hogy meg ne hajjon a háborúban, hogy aztán más vegye el, vagy ha valaki fél még mindezek ellenére is, akkor menjen haza, hogy nehogy megfélemlítsa a többieket. Ami itt beszédes, azt mondja az Úr harcolati ellenségeitekkel. Nem ti harcoltok, hanem az Úr. És kihallottuk az olvasásból, remélem, hogy Isten bátorította őket. Tehát nem csak azt kell tudatosítani, hogy milyen erős az ellenség, hanem azt is, hogy milyen bátorságot, erőt jelent az Úr jelenléte. Ha viszont az Úr parancsol valamit, Józsuénak például így mondta, megparancsoltam neked, hogy legyél erős és bátor. A Józsué könyve első részében a bevonulás előtt. Isten még parancsba is adja, hogy legyél bátor. Itt Joábon keresztül Abisajnak meg a hadseregnek. Mert amikor Isten parancsol valamit, akkor ő azt azért teszi, mert azzá formál. Képessé tesz a parancs teljesítésére. Ezért van az, hogy Istentől nem csak békességet kapunk, hanem erőt is, és bátorságot is. És szeretném aláhúzni újra, a bátorság nem a félelem hiánya. Továbbra is félünk, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van nagyobb a félelemnél. Az Úrtól kapott bátorság és erő. A János levelében azt olvassuk, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Azaz, amikor bízom abban az Úrban, aki ott van velem, mert megígérte, akkor nem kell félnem a lelki harcoktól. Joáb ezzel bátorít is természetesen. És ez is fontos üzenet, de most a hangsúly mégis maradjon azon, hogy Isten minket akar bátorítani ezen keresztül. A bátorság és az erő azt jelenti, hogy a hívő ember a harc közben is arra néz, aki ott van vele, aki harcol érte. Nem nekem kell harcolni, én csak eszköz vagyok. Az Úr ügyében kell harcolni. Népünkért és a mi Istenünk városaiért. Azaz, amivel én most küzdök, amivel én most harcolok, akár kísértés, akár próba, akár élethelyzet, amiben kiderülhet, hogy hittel végigjárom-e vagy sem, az Úr nevére hozok dicsőséget vagy sem, ez az Úr ügye. Ezért akar a sátán mindent elkövetni, hogy győzzön, de ezért lehet nekünk hittel megharcolni a győzelmet. A fogság utáni zsidóság, amikor építette például a várfalat, akkor az egyik kezükben malteros kanalat tartottak, akik ott építettek, a másik kezükben fegyvert. Végezték a hétköznapi feladatot, de közben készen álltak a harcra. Folyamatosan lelki harcban voltak ebben az értelemben, hogy mondjam így. Amikor pedig nem bátorság hiányzik talán valakinek az életében ma is, hanem az erő, akkor ne feledjük, Pálnak is azt mondta Isten, elég néked az én kegyelmem. Ha nincs erő, majd az én erőm. Mert a félelemmel még tudunk valamit kezdeni. De amikor fizikailag is erőtelen valaki, ha még ez hozzájárul a lelki erőtelenség is, Pál is ezt érezte, ezért kérte Istent, hogy vegye el a tövist. És Isten mégis azt mondja, az én kegyelmem majd ad erőt neked. Mert Isten nem csak bátorságot, de erőt is ad. Az ördögnek nagy fegyvere az, hogy próbálja elhitetni, hogy erőtelenek vagyunk, és mivel azt látjuk, hogy azok vagyunk, ezért nem tudunk győzni. Isten meg azt mondja, de hát mi van az én erőmmel? Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít, a Krisztusban mondja Pál a Filippi levélben. Joáb, amikor Abisajnak kimondja, légy erős, sőt, legyünk bátrak a mi népünkért és a mi Istenünk városaiért, ezzel azt mondja ki, mi lehetünk, mert velünk van az Úr. A hadviselési törvényben ez le van írva, bízunk benne, és az Úr harcol értünk, mi csak eszközök vagyunk. A józan stratégia, az Úrtól kapott bátorság és erő, és van még egy harmadik fontos igazság, amit ez a történet a mi lelki harcainkban is aláhúz, az Úr akaratára való hagyatkozás alázata. Az Úr pedig cselekedje azt, ami neki tetszik. Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát. Én nekem harcolnom kell, bátran és erővel, de történjen minden úgy, ahogy az Úrnak tetszik. Az itteni kifejezés így fordítható még, hogy ami jó, vagy szép, vagy kedves a szemeiben, azt tegye az Úr. Ez az Úr akaratára való hagyatkozás, vagy az Úr akaratában való megnyugvás azt jelenti, ha esetleg valami úgy történik, ahogy én nem szeretném. Ha valami rossz történik, tételezzük fel, hogy az ammoniak nyernek. Joáb megfutamodik, a testvérét megölik, ennek az elit hadseregnek a nagy része elpusztul, akkor mi lesz? Mi lesz, hogyha az ellenség arat sikert, és ő győz? Akkor vége Istennek? Akkor vége Dávidnak? Ennél a harci helyzetnél ennek a kimondása, hogy az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát, ami neki tetszik, azt jelenti, hogy az esetleges vereség sem lehet az ellenség győzelmének a jele. Az ellenség csak akkor győzhet, ha ez tetszik az Úrnak. Ismerjünk olyan történetet, amikor az ellenség győzött, látszólag. Most beszéltünk sokat róla a nagypénteki húsvét ünnepek alatt. Amikor az Úr Jézus is megharcolja azt, hogy atyám, legyen úgy, ahogy neked tetszik, akkor kimondja ő is alázattal, hogy legyen meg a te akaratod. És az atya azt akarta, hogy úgy győzön a messiás, úgy győzön, ami megváltunk, hogy közben, mintha az ellenség győzne. De pontosan ezzel veszített. Amikor a mi lelki harcainkban megvalósul az, testvérek, hogy az Úr pedig tegye azt, amit ő jónak lát, és ezt mi ki tudjuk mondani, akkor készüljünk fel arra, hogy történhetnek rossz dolgok is a mi szemünkben. Csak az Úr szemében az jó. Amikor Jobbnak kell harcolni, mert elveszítette mindenét és mindenkiét, akkor ő ezt mondta ki. Nem csak a jót akarom elvenni Istentől, hanem a rosszat is, ha ő azt akarja adni. Legyen áldott az Úr neve. Mindent tőle veszek, mert ő tudja, hogy mi a jó számomra. Ami nekem rossznak tűnik, nem jónak, nem kedvesnek, nem szépnek, attól még az az Úr szemében lehet, hogy jó és kedves és szép. Mert az Úrtól van, és javamra teszi. A római levélnek az ismerős mondatát azt gondolom fejből tudjuk mindannyian, azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Csak itt nem szabad megállni, mert hogy is folytatódik? Mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Ez a folytatás érzékelteti, hogy ha valami kellemetlen, nem tetsző dolog történik velünk az Úr akarata szerint, az azért történik, mert mi az ő végzése szerint elhívottak vagyunk, azaz, aki az övé, aki az ő gyermeke, aki az ő követője, az ő elhívottja, azzal ő mindig jót tesz. Előbb-utóbb kiderül, hogy a legnagyobb rosszból is áldást hoz ki Isten. Eszembe jutott készülés közben, hogy több olyan házaspárt és fiatal házaspárt ismerek barátaim között, ahol gyermeket várnak. Vannak olyanok, akik már évek óta, és nem könnyű kimondani nekik, amikor együtt vannak házaspári alkalmon, hogy mi szeretnénk türelemmel várni. És lehet, hogy nem is születhet majd gyermek nekik. Nem tudni. Ők nagyon kemény lelki harcban vannak, de azt biztos tudják, hogy az Úr tudja, hogy mit akar tenni, és az ő akaratán múlik minden. Mert megtanulták azt is, hogy amikor nem a gyermekért imádkoztak, hanem a társért, akkor is kemény lelki harcaik voltak a férfi, meg a nő oldalán egyaránt. Az sem könnyű várni. De az Úr akarata itt is jót tesz mindig, mindenkivel. Hol van nekünk szükségünk az Úr akaratában való megnyugvásra? Akár a múltban, akár a jelenünkben, vagy a jövőre nézve. Joábnak ez a megjegyzése azt hirdeti, én teszem a dolgomat erővel és bátorsággal, mert tudom, hogy az Úr is azt cselekszi, ami jó, ami kedves neki. Ez hihetetlen szabadság. Mert ez nem azt nézi már, hogy én most hívő emberként győzök vagy sem, hanem egyben biztos, bármi történik velem, én a helyemen vagyok, mert az Úr harcait harcolom, ő érte teszem, a többit az Úr végzi. És biztos, hogy jól jön ki, mert ő jót akar nekem. Légy erős, sőt legyünk bátrak, mindnyájan a mi népünkért és a mi Istenünk városaiért, az Úr pedig cselekedje azt, ami neki tetszik. Jézussal szeretném befejezni, mert róla volt szó mindvégig, az összes példában is nem véletlenül említettük. Jézus is nagyon józanul tudta, mikor van szükség ima háttérre, baráti segítségre, noha neki nem adatott meg, mert ő neki egyedül kellett harcolnia. Jézus is tudta, hogy kitől várhatja az erőt, nem véletlenül imádkozott az atyához rendszeresen, és ott a Gecsemáné kertjében is. És Jézus is kimondta azt, atyám, az a jó akarat, ami a te akaratod. És ha kell, akkor én is ezt az akaratot szeretném követni. Nem múljon el tőlem a pohár. És mindezt értünk tette. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, imádunk téged és hódolunk előtted, mert a te akaratod valóban kegyelem, szabadság, és köszönjük, hogy inkább az egyszülött fiút hagytad el, Inkább az egyszülött fiú imádságánál mondtad ki, hogy mi a te akaratod, csak hogy rajtunk könyörülhess, hogy mi is gyermekeidé lehessünk. Köszönjük azt, atyánk, hogy az Úr Jézussal mi is győzhetünk, akkor is, amikor látszólag veszítünk. Szeretnénk neked hálásan megköszönni a kísértések idején való győzelmeket. Bocsáss meg, amikor elbuktunk, de köszönjük, hogy a te szabadításod akkor is a miénk. És kérünk téged, segíts, hogy amikor követünk a családi életben, a munkavégzés során, a hétköznapokban, akkor is merjük harcolni a lelki harcainkat tőled kapott bátorsággal és erővel. Te tudod, Urunk, hogy egyen-egyenként melyik önket hol kell bátorítani most. És kérünk arra, segíts mindig kimondani alázattal, legyen meg a te akaratod, akkor is, ha ez nehéz. Köszönjük, hogy te neked mindig jó terved van. És kérünk téged, segíts nekünk józanul látni mindig az ellenség erejét. Őrizd meg attól az elbizakodottságtól, hogy nélküled akarjunk harcolni. Addulunk, hogy a mi hitünk mindig beléd kapaszkodjon. Kérünk, állj azok mellé, a testvéreink mellé, akiknek nehéz fizikai terhei vannak most, akár a betegség, akár a körülményeik miatt. Erősítsd meg őket lelkileg. Legyél azokkal, akik kórházban szenvednek. És kérünk azokért, Urunk, akiknek lelki terheik vannak, és nehéz a szabadulás. Köszönjük, hogy te mindentől megszabadítottál Jézus által. És szeretném most is imádkozni népünkért, meg a vezetőinkért. Urunk, a te szabadításért könyörgünk. Adja mi népünknek, vezetőinknek hozzátérést. És hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat is, most kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Válaszoljunk énekkel is az igehirdetés üzenetére. A 434. számú dicséretünket énekeljük. 434. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Thank you.
Kérjük az ő áldását. Jó az Úr azoknak, akik várják őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Amen.